Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Elkezdjük a kurzusunkat, amely nem más, mint a folytatása annak, amit tavaly elkezdtünk már. Keresztes Szent Jánosról beszélünk, és az ő tanítása kapcsán a múltkori előadásban megpróbáltam megadni a legalapvetőbb kulcsot, amire szükségünk van. Emlékeztek rá, a Szerelmes Lélek Imája című kis műve kapcsán Keresztes Szent Jánosból megpróbáltuk kihámozni a nagy lényeget. A kulcsot, a szemüveget, a szemléletet hívhatnám sokféleképpen, amire Keresztes Szent János összes művénél szükségünk van, ha azt értelmezni akarjuk, és nem csak az ő művei értelmezése kapcsán volt fontos a múltkori előadásban elhangzott gondolatok, hanem az egész lelkéletünk megértése kapcsán fontos volt szerintem. Miért? Mi volt az alapvetés? Csak csináljunk egy ilyen előző rész tartalmából című részt. Ahhoz, hogy a lelki életemben bármilyen típusú lemondásról, önmegtagadásról, aszkézisről, de ezeket testvérem, olvasszuk egybe egy olyan szóval, hogy változás, változtatás. Ahhoz, hogy a lelki életemben bármilyen szinten változásról, változtatásról, áldozatról, fejlődésről beszéljek, előtte létszükséglet tudnom, hogy mivel és kivel vagyok megajándékozva. Ugye ez a pozitív szemlélet, amit a múltkor meg akartunk tanulni, Keresztes Szent János olvasása kapcsán és a lelki életünk megértésének a kapcsán mindenek előtt erre van szükség. Még mielőtt változásról és fejlődésről és sötét éjszakáról sorolhatnám beszélnénk, előtte tudnunk kell, hogy kivel és mivel vagyok megajándékozva, mit birtoklok én itt és most, melynek fényében lesz erőm és lesz képességem változni, változtatni, fejlődni, áldozatot hozni. Látjátok, mindig először az van, hogy mi az én erőforrásom, mi az én kincsem, melynek fényében leszek képes meghozni a döntéseket a változtatáshoz, és melynek erejében leszek képes arra, hogy hagyjam Isten művét magamban kibontakozni, hogy ő változtasson és tisztítson engem ott, ahol arra szükségem van. De látjátok, ez az első. Azért tudok változtatni, vagy azért tudom a lemondást és a sötét éjszakát megélni, mert már most itt megvan mindenem, amire szükségem van. Van erőm, van, aki engem szeressen, van, aki betölti a magányomat, van, aki számomra erőforrás, és ugye mondtuk, hogy ez maga Isten és a vele való kapcsolat, és kizárólag ebből fakadólag leszek képes arra, hogy bármilyen típusú lemondást vagy sötét éjszakát átéljek, mert most már van erőm, most már van lehetőségem arra, hogy ezek a bizonyos krízisek, éjszakák, amikről majd bőségesen szó lesz, ne tönkre tegyenek engem, hanem megtisztítsanak és új emberré tegyenek. Tehát pozitív szemlélet, megajándékozottság, már most megvan mindenem, már most megvan az a valaki, aki úgy szeret engem, ahogy senki és semmi más ezen a világon, akitől megkapom azt a szeretetet, amire a szívem legmélyebb végső soron vágyódik. Ugye a múltkor beszéltünk erről, Krisztus az, akinek a szeretete megfelel az én legmélyebb vágyaimnak. Egyedül ő. Kizárólag ő tud engem úgy szeretni, ahogy az én emberi szívem arra mélységesen vágyódik. Ő tud engem mindig, mindenhol és mindennek ellenére szeretni. És mondtuk, hogy az ember személy legmélyebb vágya ez, hogy legyen egy ilyen valaki. Na most Keresztes Szent János jön, és újra meghirdeti az evangéliumot, mert az evangélium ez, van valaki, aki téged így szeret. Nem kell az életedet úgy élni, hogy azt gondolod, hogy erre a szeretet vágyra nincsen beteljesülés. Itt az örömhír. Eljött az Isten országa. Itt van az a valaki, aki neked pontosan azt a szeretetet adja, amire vágyakozol. És hogyha ezt megtalálod. Hogyha ő megvan az életedben, akkor ennek függvényében és ennek gyümölcseképpen képes leszel egy csomó mindent az életedben helyre tenni, vállalni a változással együtt járó fájdalmat, stb. De ezt a sorrendet el ne felejtsük. A sorrend mindig a pozitívnál kezdődik. Mivel és kivel vagyok megajándékozva, és ennek erejéből képessé válok egy csomó mindenre. Van az életemben egy engem ennyire szerető társ, Krisztus, aki a vágyaimnak megfelelően szeret engem, és hogy ez a szeretet fejlődjön, és még jobban az enyém legyen, hajlandó vagyok mindenre. Na ez a hajlandó vagyok mindenre jelenti azt, hogy merem vállalni az önmagammal való szembenézés fájdalmát például, mert tudom, hogyha szembenézek önmagammal, még inkább képes leszek Krisztus szeretetét megérteni, és a többi embertársamat szeretni. És képes leszek meghozni ezt az áldozatot, például hogy a saját életem sötétségeivel, saját lelkem, pszichém mélységeinek a sötétségével szembenézzek, nem azért, mert akkora nagy hős vagyok. Nem azért, mert szent vagyok. És nem is azért, mert erős vagyok úgy a magam erejéből. Hanem, mert rádöbbentem, rájöttem, hogy bennem él az a társ, aki engem a vágyaimnak megfelelően szeret, és ez a szeretet tesz képessé arra, hogy meghozzam azt az áldozatot például, hogy szembenézek a saját sötétségeimmel. Látjátok? Kizárólag ez lehet a sorrend. Az első mindig ez a pozitív üzenet. Egyébként Jézus ezzel kezdi az üzenetét, az egész ige hirdetését. Eljött az Isten országa, elközelget, és akkor térjetek meg. És akkor változtassatok. De látjátok, az első, az ige hirdetés első magja és a kezdete az, hogy mi van. Itt vagyok köztetek. Szeretlek benneteket. Na most ezt, ha megérted, lesz képességed és erőd a megtérésre, a változásra, a változtatásra. Nem azért tudunk áldozatot hozni, mert olyan nagy hősök vagy szentek vagyunk, hanem mert annyira szeretünk valakit, és ez a valaki annyira szeret bennünket, hogy ez a szeretet erőt ad mindazokhoz, a döntésekhez, áldozatokhoz, amiket meg kell hoznunk ennek a szeretet kapcsolatnak, vagy az életünk többi szeretet kapcsolatának a fejlődésének az érdekében. Képessé válunk. És testvéreim, nagyon szeretem ezt a szóhasználatot, hogy a kereszténység igazából arról szól, hogy képessé válok. Egyre inkább megtenni azt, ami helyes, és elkerülni azt, ami helytelen. Látjátok, most amikor azt mondom, hogy tegyük a jót, és kerüljük a rosszat, hogy hívjuk ezt röviden? Erkölcs. Ugye így hívjuk, hogy ez az erkölcs azt jelenti, hogy a cselekedeteimben egyre inkább tegyem a jót, és kerüljem a rosszat. És az erkölcsről szóló tanításnak természetesen nagyon nagy értelme van, igenis beszélnünk kell arról, hogy mi a jó, amit meg kell tenni, mi az erkölcsös, és mi a helytelen, mi az erkölcstelen, amit meg el kéne kerülni. És az egyháznak abszolút igaza van, amikor tanít az erkölcsről, na de. Ki ne felejtsük azt a kérdést, hogy végső soron hogyan válok én képessé betartani az erkölcsöt. Hogyan leszek képes tenni a jót és kerülni a rosszat, mert mindnyájan a saját életünkből tudjuk, csak azért, mert valamiről tudom, hogy erkölcsös, még nem biztos, hogy meg tudom tenni. Csak azért, mert valamiről tudom, hogy erkölcstelen, még nem biztos, hogy el tudom kerülni. Hiába tudjuk, hogy mit kéne tenni. És sokszor hiába tudjuk, hogy mit kéne elkerülni. Nagyon sokszor a legfőbb kérdés az, hogyan leszek képes ezt megtenni. És testvérem, erről beszélni kell, ezért az egyházi ige hirdetésben nem elég az erkölcsi prédikáció. Ugye sajnos milyen sokszor van ilyen tapasztalatunk, hogy az egyházban, minthogyha nagyon sok szó esne arról, hogy mi a helyes és mi a helytelen. És jó, ez igaz. De ki ne felejtsük azt a témakört, hogy hogyan leszek képes megtenni a jót és kerülni a rosszat. Mert csak azért, mert a templomban jó megmondják nekem, hogy mi a jó és mi a rossz, ettől még nem leszek rá önmagába képes. Csak azért, mert engem jó leszidnak, és jó megmotiválnak, hogy ezt csináld, ezt meg kerüld el, ettől még nem biztos, hogy képessé válok. Meg kell találni azt a belső motivációt, ami által egyre inkább képes leszek tenni a jót és kerülni a rosszat. És ez a motiváció itt hangzott el keresztes Szent János szájából, ott van Krisztus a bensődben, aki a legmélyebb vágyaidnak megfelelően szeret. És ez erőforrás, Hogyha ezzel az erőforrással élsz, ennek mi a gyümölcse? Fokozatosan, azért hozzáteszem, hogy fokozatosan, és amíg élünk, ez egy fejlődés, fokozatosan, szép lassan képessé válsz tenni a jót, és kerülni a rosszat. És látjátok, szerintem Szent Pál erre mondja, hogy már nem a törvény szerint élünk, hanem a lélek szerint. Mert nem azért teszem meg a jót, mert parancs. És nem azért kerülöm el a rosszat, mert parancs. Csupán. És ez, tudjuk, hogyha így lenne, ez borzasztó kevés lenne. Azért teszem meg a jót, mert képessé váltam rá, hogy megtegyem, és beláttam, hogy ez a helyes. Azért kerülöm el a rosszat, mert képessé váltam rá, hogy megtegyem, és beláttam, hogy ez a helytelen, amit el kell kerülni. Látjátok, képessé válunk. Nem azért nem rúgok bele valakibe, mert parancs, mert törvény. És ha nem lenne törvény, legszívesebben úgy belerúgnék, hogy hihetetlen. De hát ez a hülye törvény, ez tiltsa. Nem tehetem meg, mit csináljak. Egyetok, nem azért nem bántom a másikat, mert parancsba van adva. Hanem mert a szeretet a másik iránt képessé tesz arra, hogy ezt ne tegyem meg, és belátom, hogy nem lenne helyes megtenni, mert nem segíteni elő a szeretet kapcsolatunkat. Az erkölcs előtt itt van a lelkiség, a spiritualitás. Ezt kell megértenünk, ha képessé akarunk válni arra, hogy be tudjuk tartani az erkölcsöt, és ez már nem betartás lesz, hanem egy automatikus gyümölcs. Képes leszek rá. Azért, mert megvan az erőforrásom. Megvan az Isten kapcsolatom, az önismeretem, fokozatosan. És ebből gyümölcsözik az, hogy képes leszek az erkölcs szerint élni, de most már nem azért, mert parancs, nem azért, mert ha nem teszem, akkor mehetnék gyónni, hanem mert ez ebből fakad. Erőm is van hozzá, és mint gyümölcs jelentkezik az életemben. Látjátok, ezért is például számon kérjük fiatalokon például a jó erkölcsöt. Tessék, jó erkölcsnek megfelelően. Jó, és lehet igazunk is, van, amit mondunk, hogy ez lenne a jó erkölcs, az meg a rossz erkölcs. De el ne felejtsünk beszélni arról, hogy az illető hogyan lesz képes arra, hogy a jó erkölcs szerint éljen. Tehát Keresztes Szent János lelkisége visszavisz bennünket az evangélium lényegéhez, és ez a lényeg az, hogy a Krisztussal való intim meghitt szeretett kapcsolat erőforrása által szép lassan, fokozatosan képessé válok tenni a jót és kerülni a rosszat, egész életemben fogok természetesen hibázni, a hiba százalék az mindig belefér, soha nem lesz olyan, hogy az életem összes szegmensében és minden egyes részében mindig tudnám tenni a jót és kerülni a rosszat. A hiba százalék az természetesen belefér, de itt megint csak egy keresztes Szent Jánosi fogalmat használva, fejlődésről van szó. És a fejlődés nem azt jelenti, hogy már holnap készen leszünk. Nem, a fejlődés pontosan azt jelenti, hogy szépen, lassan, fokozatosan érünk el valahova, de legalább nem ott vagyunk már, mint egy hete, meg két hete, meg két éve. Fejlődtünk. És az erkölcs megtartása, a jónak a megtevése, a rossz elkerülése ebből az erőforrásból, amink van, ilyen fokozatosan fog az életünkben megnyilvánulni. Az evangélium lényege megint csak, hogy Jézus mondja, a földbe rejtett kincs, amely miatt a példabeszéd embere eladta mindenét, és megvette azt a földet. Mi van előbb? Hogy megtalálta a kincset. Ez van előbb. És csak utána van az, hogy eladta mindenét, hogy megvegye azt a szántóföldet, ahol a kincs el van rejtve. Látjátok, ugyanez a logika. Az első a kincs. Az első az érték. Az első a pozitivitás. Megtaláltam a kincsemet. Megtaláltam azt, aki engem szeret. Ugye ez az énekek énekének megint csak a nyelvezet, hogy megtaláltam, akit az én lelkem szeret, és nem engedem el. És ezért leszek képessé eladni a szántóföldet, azaz az életemben meghozni mindazokat a változásokat, amelyek szükségesek, és hagyni, hogy Isten a fejlődés útján vezesse. Na most akkor folytassuk ugyanezt a témát. Keresztes Szent Jánosnak most több olyan szövegét hoztam el nektek, amelyek megvilágítják ugyanezt. A szerelmes lélek imájával kezdtük, mert szerintem a legfrappánsabb, legrövidebb összefoglalása a lényegnek. Tényleg, ugye, ahogy a múltkor néztük, ebben a kis rövid imában van egy olyan drámaiság, egy olyan ív, egy olyan hihetetlen gazdag tartalom, de mégis röviden és frappánsan összefoglalva, ami által megértettük ezt, amiről szó van, de Keresztes Szent János természetesen nem csak a szerelmes lélek imájában ír arról, hogy milyen kincset hordozunk, hanem a műveiben lépten nyomon ez előkerül. Ezt azért akarom hozni, hogy nehogy megint azt higgyük, hogy Keresztes Szent Jánosnak volt egy jó pillanata, amikor megírta a szerelmes lélek imáját, ahol látta a pozitív dolgokat, de a többi művében jön a lemondás, jön az aszkézis, jön az áldozat. Nem. Az összes többi műve is tele van ezekkel a pozitív részekkel, és ezeknek a fényében olvassuk majd a műveiben szereplő azon részeket, melyekben arról lesz majd szó, igen, hogy hogyan kell az életünkben megtisztulni, változtatni, áldozatot hozni, ami a kemény rész, ami a nehéz rész, amit nem szeretünk annyira. Majd az jön. De azt kizárólag ezeknek a pozitív szövegeknek a fényében fogjuk tudni értelmezni. Keresztes Szent Jánosnak, lehet az életrajz során már ezt elmondtam, de most ismételjük meg, 4 nagy műve van. 4 úgynevezett prózai műve. Sok kisebb műve van. A kisebb művek közül láttuk a múltkor a szerelmes lélek imáját. Ugye vannak neki versei, különböző kisebb típusú írásai, levelei, ilyen egymondatos lelki szentenciái. Tehát Keresztes Szent Jánosnak van egy csokorra való műve, amelyet úgy hívunk, hogy kisebb művek, de van a 4 nagy. És a 4 nagy műből szemezgetnék most. Ugye ez a 4 nagy, az első is így szoktuk kicsit sorrendezni, bár nem is kell ezeket nagyon sorrendezni, de az első a kiadás sorrendjében a Kármel hegyére vezető út, a második a lélek sötét éjszakája, ezzel sokat fogunk foglalkozni, tehát ezt én nagyon-nagyon szeretem. A lélek sötét éjszakája Keresztes Szent Jánosnak a 4 műve közül talán nem a legrövidebb, hanem a második legrövidebb, de szerintem a legeredetibb, hogy meg fogjátok látni miért. A harmadik a szellemi párosének, egy nagyon hosszú, megint csak vers kommentár, és a negyedik pedig az élő szeretet láng, amely a művei közül a legmisztikusabb, a misztika csúcsáról beszél, és ha valaki a kezébe veszi, azt gondolhatná, hogy hát ez nekünk ez elérhetetlen, ez már csak ilyen tűzben égő, hegyen lakó, senkihez nem szóló remetéknek való. Nem. Az Élő Szeretet Láng című művet Keresztes Szent János egy laikus gyónó gyermekének írta 15 nap alatt. Ugye ezt talán mondtam az elbeszélésben, amikor az életéről volt szó. Az Élő Szeretet Láng című művét bármennyire kezdetben nagyon-nagyon misztikusnak hat, mindnyájan tudjuk majd alkalmazni, ha egyszer oda majd elérünk. Ez a 4 nagy mű. És ebből a 4-ből most a Kármelhegy útját választom, amely egy elég, mondom, kemény, aszketikus mű. Igen, sok szó van benne a lemondásról, ma meg fogjuk látni ennek kapcsán, hogy Keresztes Szent János mit ért lemondás alatt. Sok szó van benne mindenféle misztikus dologról, amelyet természetesen fogunk majd értelmezni. De most hagy emeljek ki belőle egy részt, amely szerintem a legjobban rá rímel arra a megajándékozottság tudatra, amiről eddig beszéltünk, hogy Krisztusban minden a miénk. Krisztusban megvan a vágyaim beteljesedése. Keresztes Szent János ezt a logikát folytatja, és ezt most egy másik szövegrész alapján szeretném nektek elmondani. Ez egy méltán híres szövegrész. Kármelhegy útjából, aki ismeri ezt a művet, de ez az a rész, amelyet a legtöbbet idézünk, és a legtöbbször van szó róla. A Kármelhegy útja második könyvének a huszadik fejezete. Igen. Keresztes Szent János ebben a részben a látomásokról ír. Júj, na majd lesz szó ilyesmiről. János atya mindegyikre azt mondja, hogy le kell róluk mondani. Nem, nincs rájuk szükség. Majd lesz erről szó. De a látomások kapcsán behoz egy érdekes témát. És fölteszi a nagy költői kérdést, hogy lehet az, hogy az Ószövetségben Isten megengedte, hogy a nép kérdéseket tegyen föl neki, és Isten erre kinyilatkoztatásokat adott, válaszokat adott, de azt mondja Keresztes Szent János, hogy az új szövetség rendjében már nincs szükség erre. Isten már nem ad új kinyilatkoztatásokat, nem ad válaszokat a kérdéseinkre, mert már mindent kinyilatkoztatott, már mindent elmondott. Erről szól ez a rész, és ezt ő azok ellenében írja, akik még mindig új kinyilatkoztatásra vágynak, és ma is sok ilyen keresztény van, aki még mindig nem elég neki Krisztus és az evangélium és az egyház tanítása, még mindig új kinyilatkoztatás kell, Szűz Mária és mármelyik szent, vagy az Úr Jézus mit mondott, itt meg ott meg amott. És ennek ellenében írja keresztül Szent János, hogy az új szövetség rendjében semmi szükségünk új kinyilatkoztatásra, semmi szükségünk új üzenetekre, mert mindent tudunk, már mindent megkaptunk Krisztusban. De az új szövetség rendjében már nincs szükség ezekre a bizonyos új üzenetekre, új kinyilatkoztatásokra, mert Krisztusban az Atya nekünk mindent elmondott. Felolvasom ezt a részt, tehát felolvasom most így egybe, és ez egy nem olyan borzasztó hosszú, de azért egy jó markáns szövegrész, melyben keresztül Szent János erről ír, kommentár nélkül hallgassuk végig, és amikor végére érek, majd akkor fogom egy kicsit ezt kommentálni. Így szól. Most azonban, midőn ez a hit az Úr Jézusban megvan alapozva, és az evangéliumi törvény a kegyelemnek ezen most folyó időszakában ki van hirdetve, nincs arra többé semmi ok, hogy kérdésekkel forduljunk Istenhez, s hogy ő azokra feleljen, mint tette annak idején. Odaadta nekünk ugyanis az ő fiát, az ő örök igéjét, szavát, amilyen csak egy van neki. Megmondott tehát nekünk mindent egyszerre. Ebben az egy szóban s nincs több mondani valója. Ez az értelme annak a szentírási helynek, ahol Szent Pál inti a zsidókat, hogy hagyjanak fel a mózesi törvény szokásaival, s ne érintkezzenek többé Istennel annak szabályai szerint, hanem kizárólag Krisztus Jézusra függesszék szemeiket. Zsidókhoz írt levél 1, sok rendben és sokféle képen szólván hajdan Isten az atyákhoz a proféták által, legutóbb enapokban fia által szólott hozzánk. Vagyis, amit Isten a régi időben sokféle úton módon nyilatkoztatott ki atyáinknak a proféták szája által, azt most ezen legutóbbi napokban egyszerre mondta ki az ő fiában. Ezzel azt akarja megértetni az apostol, hogy ezzel Isten mintegy elnémult, mert mindent kijelentett, s nincs több mondani valója. Drámai. Amit azelőtt részletenként nyilatkoztatott ki a proféták által, azt most mind egyszerre kimondta, odaadván nekünk mindenét, vagyis az ő fiát. Nagyon mély. Aki tehát mostanában fordulna Istenhez kérdéssel, vagy kérne tőle valami látomást, vagy kinyilatkoztatást, az nem csak oktalanságot követne el, hanem meg is sértené Istent, mert nem függesztené szemeit kizárólag Jézusra. Anélkül, hogy valami mást keresne, vagy valami újdonságra volna kíváncsi. Isten joggal azt felelhetné neki, hogy, és most jön egy hosszú rész, amelyben keresztül Szent János az Atya Isten szájába ad mondatokat. Ezeket a mondatokat úgy hallgassátok, mintha az Atya mondaná. Íme az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Már kijelentettem előtted mindent az én igémben, vagyis fiamban, s nincs már semmi olyan mondani, vagy kinyilatkoztatni valóm, ami több volna nálánál. Ő rá tekints. Ő benne nyilatkoztattam ki mindent neked, és megmondtam mindent. Ő benne sokkal többet is fogsz találni annál, amit tőlem kívánsz és kérsz. Te ugyanis valami részletkérdésre vonatkozó kinyilatkoztatást vagy látomást szeretnél, pedig, ha ő rátekintesz, az összes igazságokat megtalálod benne. Ő ugyanis az én egész kijelentésem, feleletem, látomásom, kinyilatkoztatásom, melyet egyszer s mindenkorra kijelentettem, feleltem, szemléltettem és kinyilatkoztattam nektek, midőn oda ajándékoztam őt nektek, hogy legyen testvéretek, mesteretek, barátotok és örök jutalmatok. Már a Tábor hegyén leküldtem rá az én lelkemet, és azt mondtam, ez az én szerelmes fiam, akiben nekem kedvem telik, őt hallgassátok. Én abba hagytam mindezt a tanítgatást és felelgetést. Rábíztam az egészet. Hallgassátok őt, az Atya mondja. Nekem nincs több kinyilatkoztatni való hitigasságom. Nincsenek közölni való dolgaim. Igaz, hogy azelőtt, az Ószövetségben feleltem az ilyenekre, de ezt azért tettem, hogy megígérjem a Krisztus eljövetelét. S a kérdések is, amelyeket hozzám intéztek, Krisztusra irányuló vágyat és reményt fejeztek ki. Mert hiszen ő benne kellett azután az embereknek minden jót megtalálniuk, amit ezt mostanában az evangelisták és apostolok egész tanítása kifejezi. Ellenben, ha most óhajtana tőlem valaki olyanféle nyilatkozatot, és azt kívánná, hogy én beszéljek neki, vagy kinyilatkoztassak neki valamit, az valósággal újra kérné tőlem Krisztust. Több hitet kívánna annál, amit adtam. Abban hiányoznék a krisztusi hit, amely a megtestesült igében megvan adva, az mélyen megsértené az én szerelmes fiamat. Mert nem csak a hitet tagadná meg tőle, hanem mintegy arra kényszerítené, hogy újra megtestesüljön, újra éljen, újra meghalljon. Értjük a logikát? Tekintve, hogy ő a tiétek, nem lehet tőlem kérdezni valótok, és semmi okotok sincs arra, hogy kinyilatkoztatás vagy látomást kívánjatok. Nézzétek meg a dolgot közelebbről, és azt fogjátok tapasztalni, hogy mindezt, sőt még ennél is sokkal többet, már régen megkaptatok. Ha talán valami vigasztaló szót vársz tőlem, tekints az én fiamra, aki oly engedelmes volt, és annyit szenvedett, s meglátod, hogy mély ékes szavú feleletet találsz benne. Ha azt kívánnád, hogy Isten magyarázzon meg neked valami érthetetlen dolgot, vagy esetet, tekints rá, Jézusra, s egész sorát fogod benne megtalálni a legtitkosabb isteni titkoknak, csodáknak és bölcsessége megnyilvánulásának. Látjátok, most belehallgattunk egy kicsit keresztes Szent Jánosba, hogy ő hogyan beszél. És ez a rész őnála rendkívüli módon érthető, mert olyan egyházhű, hogy hihetetlen. Tehát ez az Anyaszentegyház egyik legfontosabb tanítása, amit keresztes Szent János itt mondott, ebben semmi újdonság nincs, csak ezt el szoktuk felejteni. Mi az egyház tanítása? Hogy a kinyilatkoztatás lezárult. Krisztusban az Atya nekünk mindent elmondott. Készen van a kinyilatkoztatás. Ezt úgy hívjuk, hogy a hit letéteménye. A hit ki van nyilatkoztatva. Jézusban az Atya mindent elmondott nekünk. Az egyház pünkösd óta mit csinál? Ezt a bizonyos, már készen lévő kinyilatkoztatást érti meg egyre mélyebben. Ezt kutatja, ezt értelmezi, ezt alkalmazza. De nem mondunk semmi újat. Mert Krisztusban mindenki van nyilatkoztatva. Az egyház, a teológia, a szentek, a lelki írók, a misztikusok, stb. Mit csinálnak? Ezt a már meglévő kinyilatkoztatást értik meg egyre mélyebben és egyre jobban. Semmi új a nap alatt. Mindaz, amit az egyházban úgy mondunk, hogy például új dogma, mert a dogmák azok például születnek. Tehát nem csak az első századokban határozott meg az egyház dogmákat, hanem a következő évszázadokban is, 1950-ben mondták ki az utolsó dogmát ünnepélyesen 12. Pius pápa, de az a következő években vagy évtizedekben is ki tudja, ki lehet még mondani. De ezek nem új igazságok, hanem a már kinyilatkoztatott igazság még jobb megértése. Az egyház tanít a dogma fejlődésről. A dogma fejlődés nem azt jelenti, hogy új igazságok lesznek, hanem hogy a már kinyilatkoztatott igazságot megértjük egyre mélyebben. És ez a kifejezésben, a nyelvezetben ölt új formát. De attól, hogy valami kifejezésében új, attól a tartalma és igazsága a már meglévő régi, örök kincsből jön. És keresztes Szent János ugyanezt az igazságot hozza közel hozzánk a lelki életünkre nézve. Krisztusban mindenünk megvan. A vágyaink beteljesedése is, és ahogy ő írja, a válasz az életünk összes kérdésére. Minden megvan ő benne. És éppen ezért, bármikor Istenhez fordulunk, hogy nekünk mondjon valamit, vagy nyilatkoztasson ki valamit, akkor ő csak önmagát fogja ismételni, íme az én szerelmes fiam. Őt hallgassátok. Ő benne ott van minden válasz. Ő benne ott van minden megoldás. Természetesen nem mindig ilyen gondolatjelekkel levezetett mondatokban, hanem a vele való kapcsolatban például megtalálom, mondok egy ilyen nagyon nagy dolgot, hogy miért szenved az ártatlan. Mondok egy ilyet. Ezt nem fogjuk tudni leírni így gondolatjelek, hogy ezért, meg ezért, meg ezért. De Krisztusra tekintve, főleg a megfeszített Krisztusra tekintve, az ártatlanul szenvedő Krisztusra tekintve lesz egy ilyen benfoglalt válasz a szívemben. Nem fogom tudni ezt szavakkal elmondani. Nem fogjuk tudni levezetni logikailag ezt a titkot, hogy miért szenved az ártatlan. Most mondok egy ilyen örök, nagy, sötét titkát az emberiségnek. De ha Krisztusra nézek, valami titokzatos, szavakkal ki nem fejezhető válaszot lesz. És Istennek nem kell ezért leküldeni az égből valami plusz üzenetet, hogy elmondjon nekünk valamit. Mert Krisztusban már mindent kinyilatkoztatott nekünk, és az egyház, ahogy mondtam, az idők végezetéig ezt a kincset fogja még mélyebben kutatni, még mélyebben megérteni, még mélyebben magáévá tenni. A formákban, a nyelvezetben sok újdonság lesz. Így van. De a lényegben már nem lesz újdonság. Nem lesz olyan, hogy kiderül, hogy a Szent Háromságnak van egy negyedik személye, egy eltitkolt negyedik személy, akit most világra hozunk, most kimondjuk, hogy hát ő végső soron létezik. Ilyen nem lesz. És olyan sem, hogy valami olyan mértékű igazságot nyilatkoztatna ki Isten, amely teljesen távol van az evangéliumtól. Minden csírájában már ott van. Ez bomlik ki, és ez fejlődik, és az egyház, és a szentek, és a teológia ezt értelmezik. De látjátok, ez most közel jön hozzánk. Jézusban válaszaim vannak, és minden megvan ő benne. Nincs szükségem semmi másra, ami ő rajta kívül van. Legfeljebb nyilván a Krisztus életét, üzenetét kibontó szentekre, írásokra, művekre persze, hogy szükségem van. De Keresztes Szent János ellent mondaná önmagának, azt mondaná, hogy a misztikusok műveire sincs szükségetek, csak Krisztusra és az evangéliumra. Arról van szó, hogy természetesen szükségünk van mindazokra a segédeszközökre, amiket az egyház a 2000 év alatt nekünk ad, de amelyek semmi újat nem mondanak, hanem csupán a már meglévő igazságot bontakoztatják ki. Keresztes Szent János, Havilai Teréz is totálisan ilyenek. Semmi újat nem mondanak a kinyilatkoztatáshoz képest, csak azt beleöntik egy új nyelvezetbe, egy új formába, meglepő logikával beszélnek ugyanarról. Látjátok? És ez megint csak a mi életünkre nézve nagyon-nagyon fontos. Jézusban az Atya nekünk mindent elmondott, amit tudnunk kell. Mindenünk megvan ő benne, és minden válaszunk. És ezért kell visszatérnünk megint csak Krisztus személyéhez és az evangéliumhoz. Természetesen a hozzá vezető eszközök ugyanúgy fontosak lesznek. A szentek, a misztikusok, a lelkírók, a teológia mind fontos, de el ne felejtsük, hogy ezek mind utak, és mind segédeszközök Krisztus személyéhez és az evangéliumhoz. És ezekkel magával, Krisztussal és magukkal, az evangéliumokkal nagyon jó néha kicsit natúrba foglalkozni, segédeszköz nélkül. Nehogy beleessünk abba a hibába, hogy minden lelki szerzőt, meg minden teológust ismerünk, csak mondjuk az Új Szövetséget úgy nem. Meg mindenkit olvasunk, csak mondjuk azokat nem. Tehát érdemes visszamenni a forráshoz, a lényeghez. Krisztusban megkaptuk mindazt, amire lelki életünkben szükségünk van. Minden választ megkaptunk benne, és az egyház ezt mélyíti. És ugye a bevezetésben említettem nektek, Keresztes Szent János ezt abban a kontextusban írja, hogy az ők korában is, de a mikorunkban is nagyon sokan voltak, és vannak még olyanok, akik látomásokat kérnek Istentől, plusz kinyilatkoztatásokat kérnek őtőle, hogy Uram, mondd el ezt, mondd el azt, mondd el amazt. És János atya nagyon radikálisan, ahogy hallottuk, visszairányítja a tekintetünket Jézusra. És azt mondja, hogy nincs szükséged semmilyen plusz kinyilatkoztatásra, mert ő benne, Krisztusban már minden megvan. És tulajdonképpen ez a misztikus élet, hogy Jézusra tekintek, és ő benne megtalálom a válaszokat. És az az úgynevezett pseudomisztika, ugye sokat beszéltünk már erről, tehát egy ilyen egy ilyen félreértelmezett vakvágányon futó misztika, és sokan ezt gondolják misztikának, hogy akik ugye kizárólag jelenések és üzenetek bűvkörében élnek. Ezt én pseudomisztikának hívom. Tehát olyan misztikának, amely végső soron semmi köze, aminek nincs köze a valódi lényeghez. Akiknek nem elég Krisztus és az evangélium, hanem mindig, és itt hozzáteszem, hogy mindig azt nézik és azt keresik, hogy a kinyilatkoztatás lezárulása óta milyen fajta magánkinyilatkoztatások vannak. És ezeket olvassuk, és ezeket kutatjuk, sőt várjuk, és nézelődünk, hogy hol volt, és mit mondott. Testvéreim az Úrban, vannak magánkinyilatkoztatások, melyeket az egyház elfogadott. És ezekre azt mondom, hogy jó van, ezek segíthetnek. Igen. A magánkinyilatkoztatások, ugye tudjátok, mik ezek, azok a fajta jelenések, meg ilyen lelki naplók, amikre az egyház azt mondta, hogy oké. Ezekre is azt mondom, hogy természetesen nem pótolják a kinyilatkoztatást, de az egyház azért mondta rájuk, hogy hitelesek, mert semmi újat nem mondanak az evangéliumhoz képest, hanem egyszerűen vissza akarnak bennünket vezetni az evangéliumhoz, és ez rendjén való. Természetesen Isten ajándéka, hogy az új szövetség rendjében pünkösd óta történtek ilyenfajta megnyilatkozások Isten és a szentek részéről, amelyeknek egyetlen céljuk van mindig visszavinni bennünket az evangéliumhoz. Ha más céljuk van, akkor tűzre velük. Egy jelenés, például egy Mária jelenés, akkor éri el valójában a célját, amikor már nem azzal foglalkozok, hanem az evangéliummal. Ha az evangéliumhoz nekem a Mária jelenés út és eszköz, akkor teljesen rendben van. Isten ezért adja. Mária mit mondott a Kálné mennyegzőn? Tegyétek meg, amit a fiam mond. Ő rámutat, nem önmagára. De hogyha a Mária jelenés és azzal való foglalatosság az életem középpontjában marad, akkor még mindig úton vagyok. Akkor az eszköz nem teljesült be az életemben. Egy Mária jelenés, vagy bármilyen elfogadott ilyenfajta misztikus kinyilatkoztatás, akkor tölti be a célját, ha már nem azzal foglalkozom, hanem az evangéliummal. Tehát amikor túllépek rajta, mert betöltötte a szerepét az életemben, akkor érte el igazából az a célját. A Mária jelenések, vagy ezek a nagyon misztikus dolgok, ezek létező dolgok, az egyház többre kimondta, hogy léteznek, de ezek a micsodák, a pótkerék a biciklin. Az indulás, amíg tanulok biciklizni, addig kell a két kis pótkerék. És ezek a Mária jelenések beindítanak. Sokunk hitét lehet, így indították be annak idején. Azért döbbentünk rá, hogy Isten van, mert hallottunk ilyenfajta misztikus jelenségekről. És ez így van jól. De aztán a pótkereket le kell venni, és biciklizünk anélkül. Megtanultunk biciklizni. És eljutottunk a lényeghez, akkor már nem kellenek a segédeszközök. Már nem kell a cumi. Mert már nem kell, már elérte a célját. De hogyha felnőtt korunkban is cumizgatunk, azzal hát szokott lenni egy kis probléma. Ugyanígy, aki ezeket a bizonyos eszközöket, amiket Isten ad, de szerintem a lelki életünk kezdetére adja ezeket. Nagyon látványos, nagyon édes, nagyon jól szemléltethető, stb. Kezdetben beindíthat bennünket. De testvéreim, mi elvileg azért járunk a keresztény Szent János katekézisre, mert fejlődni akarunk a lelki életben. És aki a lelki életben komolyodik, fejlődik, az már az eszközöket egyre jobban helyre tudja pakolni. Annak már nem biztos, hogy szüksége van azokra az eszközökre, amikre megtérésekor szüksége volt. Semmi probléma nincs azzal, hogy a megtérésed idejében fontos volt neked egy Mária jelenés és Mária üzenetek. Ezzel semmi probléma nincsen. Probléma azzal van, amikor ez az életedben ott maradt a középpontban, és elveszítette már az eszköz jellegét, és középpontba állt be. És sokan megkérdezik, hogy atya, de hát nem sértem én meg Szűz Máriát azzal, hogy hát én már lehet nem foglalkozok azzal a bizonyos jelenéssel, mint a megtérésem idején. Hogy sértenéd meg? Itt jön pontosan az, hogy a fejlődésben ezeket a régen bevált, de a fejlődés kezdetéhez szükséges eszközöket leadod, továbbadod. Nem az, hogy elfelejted, hanem beépül, beintegrálódik. és ezért nem kell vele foglalkozni már. És egyáltalán nem baj, ha nem foglalkozunk vele. Igen, ez a bizonyos pseudomisztika, akik állandóan jelenések, üzenetek bűvkörében élnek. És egyébként megint csak kiemelve, hogy ezek a személyek, akik állandóan jelenések és üzenetek bűvkörében élnek, igazából ugyanúgy a szenzációt és az újdonságot keresik, mint mondjuk a bulvár, meg a pletykalapok, és ezek a bulvár oldalak és bulvár újságok, csak miről van szó itt, le van öntve szentelt vízzel. Mert aki nagyon-nagyon rá van fókuszálva a jelenésekre, annak megint mi kell? Egy kis incsiklandó újdonság! Hát újdonság! Csak most nem az a kérdés, hogy mit mondott a sztár, mit mondott a Meryl Streep, hanem hogy mit mondott Szűz Mária. De ugyanarról van szó, hogy kell az újdonság, kell valami incsiklandó hír, valami pletyó. Csak ezt megtalálom ebben a bizonyos pseudomisztikus, jelenéses, üzenetes világban. És ezek nagyon sokszor ugyanazok a személyek, akik nagyon-nagyon szidják a mai bulvár kultúrát. Fúj, de förtelmes, pletykalapok és magazinok. És igazából ők ugyanazt csinálják, csak egy ilyen szentelt vizes változatban. Ugyanúgy az kell, hogy újdonság, hol jelent meg, mit mondott, mit csinált, stb. Stb. Ezért látjátok, Keresztő Szent János majd fog beszélni a szellemi értelemben vett bűnökről. Ezt majd a Lélek sötét éjszakája című műnek az elején fogjuk meglátni. A magánkinyilatkoztatások tehát segíthetnek a lelkiéletünk bizonyos szakaszaiban, de egyáltalán nem biztos, hogy szükségünk van rá az egész lelkiéletben. Egyébként is, hagy emeljem ki, hogy még az egyház által elfogadott magánkinyilatkoztatások is fakultatívak. Az egyház senkit nem kötelez abban, hogy higgyen bennük. Ha akarok, és nekem segít, hiszek benne. Ha nem foglalkozok vele, semmilyen bűnt nem követek el. Ott vannak például Lourdes, Fatima, ezeket az egyház elfogadta, ha segít, foglalkozzak vele. De ha nem segít, ha úgy érzem, hogy ez nekem most nem szükséges, és nem olvasok soha utána, és nem fontolom meg, semmi bűnt nem követek el vele. Az egyház ezt nem teszi kötelezővé. A dogmák, az erkölcstan, stb. Azok ott vannak, hogy igen, ha katolikus akarok lenni, azokat hinnem kell. De nem azt tesz végső soron katolikussá, hogy X jelenésben hiszek. És ezért, amikor egy jelenés azt állítja magáról, hogy ha bennem nem hiszel, mármint a jelenésnek nem hiszel, akkor halálfia vagy, akkor az ott helyben a megkülönböztetés kritériuma szerint lehet mondani, hogy hamis. Ott helyben. Mert az egyház a Szentlélek által azt tanítja, hogy egyik jelenés sem kötelező értékű. Ha segít, segít, ha nem, nem. De amelyik jelenés ezt mondja, hogy ez a világ középpontja, és enélkül semmire nem mentek, és csak ezzel kell foglalkozni, akkor ott már ki lehet mondani, hogy gyerekek, ez a kritériumot már rég betöltötte, a középpontba akar állni, nem az evangéliumhoz visszavezetni, és kötelezővé akarja tenni magát, amely meg nem az egyház tanítása. Nem lennék, hál' a jó Istennek nem is vagyok, azon megbízott személyek helyében, akiknek az a feladatuk, hogy például ilyenfajta jelenségeket kivizsgáljanak és értelmezzenek. Nagyon nehéz feladat. Nagyon nehéz feladat. És ugye manapság sok ilyen van, és tudni azt és vizsgálni azt, hogy most mi alapján határozzuk meg ezeket a kritériumokat, mondom, vannak elég egyértelműek, amelyeknél látni, hogy ez bűzlik már messziről, és vannak olyanok, ahol pedig nagyon sok kérdés van. Igen, ez hál' Istennek nem a mi dolgunk. Csak szerettem volna ezt kimondani, hogy amikor ilyenfajta, és mondom, katolikus egyházban ilyen nagyon elterjedt víziók vannak, meg ilyen vonalak, hogy azt hiszi magát misztikusnak, aki sok látomásos irodalommal foglalkozik. Tehát nem erről van szó. A magánkinyilatkoztatások visszavisznek bennünket az evangéliumhoz. Krisztusban mindent megkaptunk. Ha ő hozzá segít egy magánkinyilatkoztatás, rendben van, ha nem, akkor nem kell vele foglalkozni. A végére szeretnék még nektek említeni egy dolgot. Most a Kármahegy útja című műből láttuk ezt a bizonyos pozitív szemléletet, megint csak amit János atya mond, Krisztusban megkaptunk mindent, minden válasz ki van nyilatkoztatva benne. Jó, folytassuk ezt a gondolatot, és ezt a következőt, ezt keresztes Szent János egymondatosai közül szeretném nektek hozni. A kisebb művek csokrában van egy elég nagy mennyiségű ilyen egymondatos szentencia. Ez keresztes Szent János életének a történetében, ez egy ilyen kis lelkipásztori eszköz volt az ő kezében, papír fecnikre írt ő ilyen magvas, egymondatos lelki mondatokat, szentenciákat, amiket gyónó gyermekeinek, lelki vezetetjeinek a gyónás vagy a beszélgetés után odaadott. Hogy ezeket ő hazavitte és olvasgatta. Vagy ha ezt szerzetes nőnek adta, mert őket is ugye sokat gyóntatta, nővérke be tudta tenni a Zsolozsmás könyvébe, és amikor kinyitotta a könyvet, ott volt a János atyának valami magvas lelki mondata. Keresztes Szent János nagyon sok ilyen kis papír fecnit írt, amin brilliánsabbnál brilliánsabb mondatok vannak. Probléma az, hogy ennek manapság egy nagyon kis hányadát birtokoljuk. Így is van belőle sok, de legnagyobb hányada elveszett. Mi az, hogy elveszett? Tehát nem a történelem süllyesztőjébe veszett el nyilván, hanem vagy maga keresztes Szent János semmisítette meg őket, vagy azok a személyek, akik ilyet birtokoltak. Emlékezzetek vissza, János ugye a élettörténetében arra a részre, amikor őt üldözték, bebörtönözték, ami ugye egy politikai ügy volt, és mivel ilyen óriási ügy volt ez az egész, abban az időben el kellett tüntetni minden olyan bizonyítékot, nyomot, amely keresztes Szent János munkásságára utalna. És ennek esett áldozatul egy csomó ilyen kis szentencia. Keresztes Szent János állítólag egy zsáknyíjat dobott be a tűzbe, azon az éjszakán, amikor érte jöttek a vilába a sarus testvérek, hogy vigyék a toledói börtönbe. Amikor az ő kis házán kopogtattak az ilyen szerzetes rendőrök, mert hát szerzetesek voltak, csak hát ők voltak az ilyen kiküldöttek, hogy vigyék el keresztes Szent János, amíg azok be nem tudták törni az ajtót, mert János, hogy jó bereteszelte, addig ő egy csomó iratot megsemmisített, dokumentumokat, leveleit, stb. És tudjuk, hogy valószínű ilyenkor dobott tűzbe egy jó nagy ilyen mennyiségű papírlapot is, sőt, nem tudom mennyire igaz, és a szerző honnan tudja, de az egyik leírás szerint volt, amiket ő meg is evett. Tehát, hogy ott helyben, hogy tűzbe kell dobni, és hogy eltűnjenek ezek a bizonyos iratok, mert már jöttek érte, valamelyiket le is kellett nyelnie. Nem tudom, honnan tudja az egyik szerző, de valakinél ezt olvastam, lehet csak fantáziagyanús ez a dolog, vagy sok akciófilmet nézett, de lényeg a lényeg, hogy csomó ilyen megsemmisült. De amik megmaradtak, azok testvéreim ilyen egymondatos drága kövek. Például, hagy emeljen. Ja, és egyébként ezt úgy a spanyol kiadás úgy gyűjtötte csokorba, azzal a címmel, hogy a szeretet és fény mondásai. Dichos de luz y amor, a szeretet és fény mondásai. Ezt adta neki, nem keresztes Szent János, hanem a kritikai kiadás. És ebből a mondásokból a 99-es számú imigyen hangzik vala. Egyetlen szót mondott az atya, mely az ő fia volt, és ő ezt mondja ki mindig örök csendben, és ezt csendben kell meghallania a léleknek. Még egyszer, mert annyira sűrű. Egyetlen szót mondott az atya, mely az ő fia volt, és ő ezt mondja ki mindig örök csendben, és ezt csendben kell meghallania a léleknek. Ugyanaz a gondolatmenet, amit eddig láttunk. Krisztusban az atya kimondott mindent. Egyetlen szót szólt az atya, de szép. Ez az egyetlen szó az ő szent fia volt. És ebben az egy szóban ő benne nekünk mindent elmondott, és azt írja János atya, hogy ezt örök csendben tette az atya. Krisztust, mint szót, egy örök csendességben mondja ki, és nekünk ezt az egyetlen kimondott szót, Krisztust is csendben kell meghallanunk. Fantasztikus, hogy egy ilyen mélységben, egy ilyen mondatban micsoda mélység rejlik. Ebbe is benne van az, hogy Krisztusban mindent megkaptunk, és van ebben a mondatban ugye egy ilyen kis segítség is, egy eszköz, hogy tudom én a Krisztusban nekem adott mindent magamévá tenni? Meg kell hallanom. Keresztes Szent János ezt a szót alkalmazza. Meg kell ezt hallanunk. amit Isten nekünk adott. A feladatunk tehát meghallani azt, amink van Krisztusban. Igen, ezt fogalmazhatnánk át úgyis, hogy rá döbbenni arra, amit a szerelmes lélek imájában olvastunk, hogy mit van neked, ember, hogy mit birtokolsz, és kit birtokolsz a bensődben. Rá kell erre döbbennünk, és a rádöbbenésről majd a következő alkalommal lesz még szó. János, aki a rádöbbenés helyett most azt mondja, hogy ezt meg kell hallanunk. Csendben. És azt hiszem, ez egy egész gyakorlati segítség ahhoz, hogy aki szeretne rádöbbenni arra, hogy milyen kincset birtokol a belsejében, hogy ki az, aki ott lakik, és ez a valaki hogy szereti őt, nak el kell csendesedni. És ez, látjátok, már egy gyakorlati dolog. Mert csendben, a csendességben tudjuk megérteni ezt a kincset, amit hordozunk és amit kaptunk. És meg kell tanulnunk a hétköznapokban, mert jó, vannak az elcsendesedés pillanatai, de meg kell tanulnunk erre figyelni. És ez, hogy meghallani az Atya által nekünk kimondott szót, azt is jelenti, hogy figyelek rá. Meg kell tanulnunk hallgatni és figyelni, mert így tudom felfedezni azt, ami a bensőmben van. A zajban, ugye az állandó zajban, az állandó pótcselekvés zajában nem fogom tudni meghallani, és emiatt rá döbbenni se fogok arra, hogy milyen kincset hordozok a bensőmben. Hát ehhez le kell állni. Ehhez el kell csendesedni. És erre meg kell tanulnunk a hétköznapokban figyelni. És annyira szeretem ezt a szót, hogy meg kell tanulnunk hallgatni. És meghallgatni. Meg kell tanulnunk meghallani ezt a bennünk való csöndes jelenlétet. Jézusnak ezt a csöndes szeretetét. Amely ugye olyan, hogy diszkrét. Jézus jelenléte nem töri ránk az ajtót. Jézus szeretete nem borzasztó nagy erőfitoktatásokkal jön. Az ő stílusa a csendesség, a diszkréció. Ahogy Illésnek kinyilatkoztatta magát Isten a Hóreb hegyén, a hangzó csendben. Magyar fordítás azt mondja, hogy a szellő suttogásában. Ez a hangzó csendben nyilatkoztatta ki Isten magát Illésnek. Ugyanezt kell nekünk is meghallani. És ez egyébként megint egy gyakorlati dolog, de az életünkben egyébként is kéne energiát fordítani arra, hogy megtanuljunk hallgatni és meghallgatni. És például, hogy mennyire át tudná formálni ez az életünket. Például, amikor, és sokat beszélünk erről, egy embertársnak arra van szüksége, hogy meghallgassam, hogy végighallgassam, amit mond, hogy most nem szólok bele, most nem adok jó tanácsot, most meghallgatom. Aztán például az imádságban, az imádság alapeleme lenne az, hogy vagyok és hallgatok. De hány ember még mindig az imádságban beszél, mondja, és csodálkodik, hogy a Jóisten nem mond semmit. Atya, miért nem mondná nekem a Jóisten valamit? Azért aranyvilágom, mert nem hagyott szóhoz jutni. De otthon valószínű a férjedet se hagyott szóhoz jutni, vagy más se, vagy az asszony se hagyott szóhoz jutni, ha férfi vagy, mert ez mindenkire lehet jellemző. Mert hogyha csak azon, hogy mondom, és az imádságot is úgy értelmezem, hogy mindig valamit mondani kell, és nem állok meg hallgatni, csupán csendben leállok, és most nem mondok semmit, csak hallgatok és fülelek. Az a valaki, aki az imádságot képes így értelmezni, és megint, hogy leállok és hallgatok, az föl fogja fedezni ezt a csendes jelenlétét, és ezt a csendes szeretetét Jézusnak. Csak ez nyilván kényelmetlen. Ez nem egyből történik meg, mert ahhoz vagyunk szokva, hogy mindjárt jöjjön valami érzelmi hullám. Nem kell, hogy jöjjön. Meg kell tanulnom várni. Meg kell tanulnom hallgatni. És ebben a eleinte kínos hallgatásban szép lassan fel fog tárulkozni. Jézusnak ez a csendes jelenléte és szeretete bennem. Látjátok, örök csendben meghallani őt azt jelenti, hogy teret adok az életemben a csendnek. Teret adok annak, hogy hallgatok és most nem mondok semmit. Várok, csak úgy vagyok, nem kell mindig valamit csinálni. Nem kell mindig, hogy valami történjen, és nem kell mindig valamit érezni. Várakozunk, hallgatunk, és aki ezthez hozzászokik, bár persze nagyon nehéz eleinte, de aki ezt hozzászokik, föl fogja fedezni sokkal jobban ezt a bizonyos megajándékozottságot. Egyébként például ehhez egy gyógyszer a klasszikus zene. Miért a mai világban nagyon nehéz ezt hallgatni? Mert hozzá vagyunk szokva, hogy instant, ott helyben hallgatom a zenét, és mindjárt jön az érzelmi hullám, és megértem azt, amit a szerző mondani akar. És a nagy klasszikusoknál nem így van. Ott hallgatni kell a témát, ahogy kibontakozik. Várni kell arra, hogy a szerző mit akar mondani, nem mondja el a második ütemben. Hanem azt a zenének azt a folyó ívét hallgatni kell perceken keresztül sokszor. Ez egy szemlélődő ima gyakorlat. És ehhez tényleg nagyon-nagyon sokat segített bennünket ez a fajta klasszikus zene, amikor nem kapom meg mindjárt a tartalmat, hanem meg kell tanulnom várni, hallgatni, végig hallgatni a témát, hogy a szerző abban a 10 perces tételben mit akar nekem mondani, de ahhoz fülelnem kell, figyelnem kell. És a mai világban nagyon sokszor elfelejtünk figyelni, mert instant mindjárt akarjuk most itt helyben az eredményt. Az ilyenfajta zene például ebben segíthet nekünk. És a csendnek a gyakorlása meg segít a zenehallgatásban. Hogy nem várom azt, hogy egyből jöjjön valami érzelmi hullám, hanem kivárom türelmesen azt, amit nekem ott a szerző mondani akar. Hát akkor ennyi volt ma estére. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek.